Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. Most az évközi 17. hétben vagyunk benne, és a mai evangéliumot az egyház Szent Máté evangélista könyvéből veszi, a 13. fejezetből a 44. verstől. A mai evangélium szigorúan véve csak 3 vers, de ezzel kapcsolatban lehetetlen nem észrevenni, hogy vasárnap is pont ez az evangélium volt, egy kicsit bővebben. Van egy barátom, akinek van egy mondása, hogy miszerint mindenek ellen tudok állni, kivéve talán a kísértést. Én most ennek a kísértésnek nem tudok ellenállni, hogy nem csak a mai napra szánt rövidebb szakaszt olvasom föl, hanem a teljes szakaszt, ami vasárnap elhangzott a Szentmiséken. Ez pedig így hangzik. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, aztán boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Eddig az a szakasz, ami kiegészült a vasárnapi részekkel. Nézzük meg először az első 2 hasonlatot. Jézus a földbe rejtett kincshez, illetve az igaz gyöngyhöz hasonlítja a mennyek országát. De előtte még szóba kell hoznunk mindenféleképpen azt, hogy mindig, amikor a mennyek országáról vagy az Isten országáról tanít Jézus, az nem a mennyországot jelenti. A mennyek országa az egy zsidó beszédmód, amit Jézus is nyilván, mint annak a népnek a fia átvesz, nem mondják ki a köznapi beszédben, sőt, szinte soha a Jahve elnevezést, amit az Isten mond magáról Mózesnek a csipkebokorban, azt csak évente egyszer a főpap a Szentek Szentélyében, az engesztelés napján mondja ki, suttogva. Tehát, amikor az Istenre gondolnak, nem a Jahve kifejezést használják, a Jahve nevet, hanem a mennyben lakót, vagy csak simán azt mondják, hogy a mennyek országa, ami azt jelenti, hogy az Isten országa. Lehet vitatni, hogy ez mennyire helyes, mennyire nem, hiszen maga az Isten tette megszólíthatóvá saját magát, amikor Mózesnek megmondja ezt a nevet, ami eleve egy talányos név, mert a vagyok, aki vagyok, ezt úgy is lehet magyarázni, hogy itt vagyok neked, érted vagyok, de ugyanakkor az Istennek a legfontosabb egyik legfontosabb tulajdonságára is rávilágít, hogy ő az, aki úgy van, hogy nem teremtett valóság, hanem ő a teremtő. A keresztény alázatnak is ez egy alappillére kell, hogy legyen, hogy ne keverjük össze a dolgokat. Ne akarjunk Isten helyébe lépni, holott számtalanszor megkíséreljük a hétköznapi életünkben, a döntéseinkben, hogy mi vagyunk a saját magunk istene. Nagyon rossz ötlet. Térjünk vissza Jézusnak a hasonlataira. Tehát van a kincs, és van az igaz gyöngy, és aki megtalálta, nem azt csinálja, hogy rögtön elveszi, hanem el kell, hogy adja mindenét, amilyen csak volt, és utána tudja birtokolni azt a kincset, azt az igaz gyöngyöt. Kedves testvérek, vasárnap még a Királyok első könyvéből egy szakasz is hozzájárult ehhez, ennek az értelmezéséhez. Salamon azt kéri az Úrtól, az Isten azt mondja neki, álmában megjelenik neki, és hogy bármit kérsz, megadom neked. És Salamon nem azt mondja, hogy Uram, én fiatalember vagyok, nem tudom, hogy kell uralkodni, csináld te. Salamon nem azt mondja, hanem bölcsességet kér, amivel ő tudja majd kormányozni a népét. Ugye a király az egyik közvetítő szerep az Ószövetségben, a papság és a prófétai intézmény mellett, és a királynak kötelessége az Istennek a gondviselését továbbadni a nép felé. Védelmezés, gondviselés, táplálás, ez mind a királyságnak a feladata. És Salamon nem bújik ki az alól, hogy Uram, én úgyis gyönge vagyok, én belátom, csináld te az egészet. Nem. Azt mondja, hogy adj olyan bölcsességet, amivel meg tudom különböztetni a jót és a rosszat. És utána Salamon tevékeny módon uralkodik, de az Isten segítségével. Az ember, aki megtalálja a kincset, az igaz gyöngyöt, nem rögtön azt mondja, hogy hát akkor ez az enyém, hanem tesz érte. Nem a tátott szája a sült galamb várásnak a magatartása ez, hanem annak az embernek a magatartása, aki belátja, hogy a saját ereje, a saját ötletei, stb. Azokat jobb, ha elengedi, és az Isten erejére támaszkodik. De nem úgy, hogy most már te csinálj mindent helyettem, hanem segíts. Én haladok az úton, nekem kell lépkedni a tanítványság útján, tehát te nem tudsz helyettem lépni, Istenem, nekem kell haladni, viszont én veled egységben akarom ezt tenni, mert rád akarok támaszkodni. A következő szakasz, ami a mai napi evangéliumban szigorúan véve már nem volt benne, de a vasárnapiban igen, és ennek az előzőnek a folytatása, amikor a tengerbe vetett hálóhoz hasonlítja Jézus az Isten országát, és az minden halat összefog. Ugye a példabeszédben arról van szó, hogy amikor megtelik a háló, kivonják a partra rögtön, és szétválogatják a halakat. És ezután Jézus a példabeszédében azt mondja, hogy így lesz majd a világ végén is, és az igazaktól a gonoszokat elválasztják. Na de hogyha a példabeszédet tovább gondoljuk, akkor azért nem egy vonzó életpálya modell tárul föl előttünk alapvetően, mert hiszen mi lesz a halaknak a sorsa? A rosszakat eleve kidobják a szemétre, és a javát pedig, akit tálba rakják, hát utána az meg berakják a sütőbe, és utána megeszik. Nem egy vonzó életpálya modell. De nem kell tovább gondolnunk az evangéliumot, viszont így talán megérthetjük bizonyos szempontból Pilinszkinek azt a sorát, este talán étek leszünk egy nagy halász asztalán. Ezt sokáig nem nagyon értettem, hogy miért jó ez Pilinszkinek, hogy egy nagy halász meg fogja enni. Nem arról van szó, nem arról van szó, hogy itt majd a javát kiválogatják és utána megeszik, hanem szétválasztják a jót a rossztól. És Pilinszki, amikor ezt mondja, hogy talán étek leszünk egy nagy halász asztalán, ezzel azt mondja, hogy talán a jók között leszünk. Nem arra vágyik ő se, hogy megegyék. Egyébként meg, mint keresztény egzisztencialista költő és hívő ember pontosan tudja, hogy a mi Istenünk fordítva működik. Nem ő akar minket megenni, hanem fiában saját magát kínálja nekünk. És így akarja átjárni az életünket. Az ókori keresztény ókori teológiában volt pár nagyobb iskola, például a Jeruzsálemi Teológiai Iskola, az Antiókiai és az Alexandriai, és az Alexandriai teológiának, krisztológiának volt egy vadhajtása, Eutükhész, aki valami olyasmit tanított, hogy Jézusban ugye a két természet megvan teljesen, az isteni természet és az emberi természet, és Eutükhész azt mondta, hogy az isteni természetében teljesen feloldódott az emberi természete, mint egy csepp a tengerben. Az Isten Jézusban sem tette ezt meg. Tökéletesen tisztelte a saját teremtését, az emberi természetet, mert hiszen ő teremtette azt is, és nem akarta, hogy teljesen egybeolvadjon és szinte beleolvadjon, felolvadjon az isteni természetben, hanem az Isten közösséget kínál nekünk. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem, ez nem azt jelenti, hogy Pál apostol személyisége eltűnik. Hiszen a személyünket és az Istentől kapjuk ajándékba, hogy mi nem csak biológiai lények vagyunk, hanem személyek vagyunk, és erre ő féltékenyen vigyáz. Folytassuk ezt az evangéliumot, és fel kell idéznünk azt, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy így lesz a világ végén is, az eredeti görög szövegben nem ez a kifejezés van, hanem az, hogy így lesz a beteljesedéskor. Mi az, ami beteljesedik? Hát nagyjából az fog beteljesedni, ami felé az életünk haladt. Tehát nagyon nehéz azt elképzelni, hogy aki az életében többnyire szembefordul az Istennel, akkor majd a végső kérdésekor azt fogja mondani, hogy Uram, bocsásd meg, és nem kizárt. Gondoljuk a jobblatorra. De nem ez a tendencia. Tehát ha az életemben a nemeket gyakorlom be, akkor úgymond téthelyzetben a nem fog beugorni. És hogyha az életemben az igeneket gyakoroltam be, ha bár nem sikerült mindig, nyilván, nincs olyan ember Márián kívül, akine mindig sikerült igent mondani. És mindig sikerült azt meg is élni. Tehát, hogyha az életemben az igenek az uralkodóak, és erre törekszem, akkor, amikor Jézus végső módon megkérdezi, hogy na, akkor velem jössz? Akkor nagy valószínűséggel igent fogok tudni neki mondani. Olyan ez, mint polgári foglalkozásomat hozom ide példának, amikor az ember egy zeneművet gyakorol, egy jó nehéz zeneművet, mert hiszen az ember élete az egy nehéz zenemű, tehát ha egy nehéz zeneművet gyakorol az ember, akkor nagyon sokszor hibázik. És a növendékek is ott tévednek általában, ahogy amikor végre mondjuk 20-szorra sikerül hibátlanul eljátszani, akkor félreteszik a hangszert, hogy sikerült, megoldottam. Na de előtte 19-szer hibásan játszotta, gyakorlatilag mi történt eddig? Tulajdonképpen a hibákat gyakorolta be. Meg kell erősíteni a jót. Mert, hogyha hallgatóság előtt kell előadnia azt a zeneművet, és 19-szer játszotta hibásan és egyszer hibátlanul, akkor tét meccsben, úgymond, akkor vajon mi fog beugorni, főleg amikor izgul is? Hát a hibás eljátszás. Tehát meg kell erősíteni az embernek a jót. Szenteléskor a szentelő püspök azt mondja a felszenteltnek, hogy Isten tegye teljessé benned a jót, amit megkezdett. Tehát ezt is Istentől kell kérni. Nem önerőből kell izzadnunk, hogy a jót erősítsük meg. De azt nem szabad elfelejtenünk, hogy nem sült galamb a megigazulás, és nem sült galamb a kegyelem. A kegyelem az, amikor az Isten élete bontakozik ki bennünk, amikor Jézus élete bontakozik ki bennünk. Ez magától nem fog megtörténni. Ez úgy fog megtörténni, hogyha milyen ebben partnerek vagyunk. Közösségre lépünk az Istennel, közösségre lépünk Jézussal, és úgy éljük meg az ő életét. Ennek az evangéliumi szakasznak az utolsó része, Jézus megkérdezi, hogy értitek mindezt? Azt mondják, hogy persze értjük, és Jézus azt mondja, hogy minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. A jártas szó helyett az eredetiben, a görögben az van, hogy minden írástudó, aki tanítványát étetett. Mind a két kifejezés fontos. A tanítvány az nincs kész, a tanítvány úton van. Másrészt ez a passzív kifejezés, hogy tétetett, ez is az Istenre utal. Tehát tanítványnak is az Isten hívja az embert. Nem válogat, mindenkit a tanítványának hív. Ezt kell alázattal elfogadnunk, azzal az alázattal, ami nem alázatoskodik, hanem elismeri, hogy a saját emberi erő kevés, de pontosan tudja és hiszi, hogy az Isten megadja az erőt, hogy a tanítványi úton ne forduljunk vissza, hanem egyenesen tudjunk haladni a mennyei atyaháza felé.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.